Erdőszentgyörgyön, a Rédei Kastélynál. FM 106,8. A mi rádiónk.
Maros, Hargita, Kovászna, Brassó. Legfrissebb hírei mellett minden, ami az ország és a nagyvilág közvéleményét foglalkoztatja. Tartson lépést az eseményekkel. Tájékoztatásáról a Marosvásárhelyi Rádió hírcsapata gondoskodik.
Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora. Embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az idei őszi fél év, tanévkezdés, egyetemkezdés nagy kérdése. Mire jó, ha még van egyáltalán az egyetemi autonómia? A mai adásban erről lesz szó, meg arról is, miért privatizálják az egyetemeket, miért kerülnek az állami intézmények ilyen vagy olyan formában magánkézbe. Vendégünk Máté András, egyetemi oktató, az oktatói hálózat képviselője, akit arról kérdeztem, mi az egyetem privatizáció és hogyan zajlik.
Állami egyetemeket átalakítanak alapítványi formára, ami a magánegyetemeknek a szokásos működési formája, legalábbis a világ vezető magánegyetemei azok ilyen formában működnek, csak azok persze nem államiból lettek, hanem magánvagyomból lettek alapítva. De ezt azért gondolták jónak, hogy az egyetemnek ne legyen annyi állami gazgatási kötöttsége, ne legyen annyi gazdálkodási kötöttsége, jobban megtalálja a reálgazdasággal a kapcsolatokat, és nagyobb fokú autonómiája legyen, amennyiben az egyetem végeredményben ebben az esetben maga dönt, illetve az alapítványnak a kuratóriuma maga dönt arról, hogy az egyetem intézménye hogyan alakul, tehát nem lesz ez a minisztériumi engedélyekhez kötve, tehát az intézménynek az alakításával, átalakításával, a fejlesztési tervekkel, ilyennekkel kapcsolatban nagyobb a mozgás lehetőség.
Mennyiben csökken az állami felelősség, akár a felsőoktatás finanszírozását illetően, akár az akadémiai és oktatási szabadság biztosítását illetően, azáltal, hogy alapítványi formában mennek át ezek az egyetemek?
Az állami felelősség az a finanszírozással kapcsolatban úgy alakul, hogy tehát a svédországi így született magánegyetemeknél is az van, hogy az állam megrendelőként lép föl, tehát igazából állami forrásokhoz jut az egyetem, és természetesen hát akkor az állam felelőssége, hogy ez mennyi és hogyan, de úgy, hogy az egyetem, illetve az állam mondja meg, hogy neki ennyi meg ennyi ilyen és ilyen mérnökre van szüksége, és ezeknek a képzési költségét az egyetem rendelkezésére bocsátja. A Corvinus kivételével, amelyik hát olyan alaptőkét kapott, aminek a jövedelmeiből neki meg kellene élnie, az egy egészen más helyzet. A másik két ilyen módon privatizált egyetemnél valami ilyen jellegű megoldás lesz, és ez tényleg jóval nagyobb gazdálkodási önállóságot jelent. Az akadémiai szabadsággal pedig hát az a helyzet, hogy az azon múlik, hogy az egyetem saját akadémiai szervezetének a működésébe, a szenátustól lefelé menően, ebbe mennyire szólnak kívülről bele? Hát normális esetben nem szólnak kívülről bele, sőt a Magyar Felsőoktatási Törvény is rögzíti azt, hogy ezekben a kérdésekben az egyetemet és az egyetemet képviselő szenátust illeti meg az alaptörvényben védett akadémiai szabadság.
Téma az ebetennél a privatizációnál. A magyar privatizációs emlékek és tapasztalatok a rendszerváltás után nem jó. Tehát mindig egy intézményes romlás következett be. Mi a garancia arra, vagy volt bármilyen garancia arra, hogy ezeknek az egyetemeknek akár a finanszírozása, akár a működése stabilizálódik, vagy javul. Törvényes is.
Hát akkor most mondanám a másik felét, mert mondtam, hogy az első felével kezdem, azzal, hogy a nemzetközi példák, amik ilyesféle privatizációra vannak, miért számítanak jó példának? Hát nálunk totálisan más a helyzet. Elsősorban annyiban más a helyzet, hogy például Svédországban az egyetem küldötteinek, tehát azoknak, akiket az egyetem választ, a szenátus, meg a szakszervezet, meg a hallgatói önkormányzat választ, többségük van ezekben a kuratóriumokban. Nálunk pedig semmiféle garantált képviseletük nincsen. Három esetben a nyolcból a rektor személyében belekerült a kuratóriumba, de ő sem a tisztségénél fogva, hanem saját személyében kiválasztották erre a megtiszteltetésre. Semmi garancia nincs arra, hogyha más lesz a rektor, akkor más lesz az az egy szem kuratóriumi tag, aki ott az egyetemet esetleg képviseli. Tehát innen kezdve minden teljesen másképp működik. Azon kívül a szenátusoknak a garantált jogaiból egy törvénymódosítással, ami a magánegyetemeket kivette ezekből a garantált jogokból, rengeteg mindent elvettek. Tehát nálunk éppen a fordítottja lett, nem az autonómia növelése, hanem nyugodtan lehet azt mondani, hogy az autonómia megsemmisítése következett be ezzel az átalakítással. A privatizációnak az egyéb gondjai, az egy más kérdés, az is egy hosszú történet. Ez így, hogy még az alapítói jogokat is átruházza az állam a kuratóriumra egy idő után, ez a Corvinusnál már megtörtént, és a többinél bele van írva a törvénybe, hogy mikor fog megtörténni. Ez annyit jelent, hogy a jelenleg a kuratóriumba berakott emberek életük hosszáig jogot kapnak arra, hogy tulajdonosként rendelkezzenek az egyetemmel, egyetlen egy kivétellel el nem adhatják, mert hogy alapítványi vagyonról van szó. De különben lényegében ők rendelkeznek fölötte, sőt, hogyha valamelyikük elhalálozik, akkor az utódját is a kuratórium fogja kinevezni, úgyhogy ez tulajdonképpen örökre szól, hogy ezt odaadták ingyen, kötelezettségek nélkül, garanciák nélkül.
Ki nyer ebből a helyzetből? Az állam számomra még mindig nem világos, hogy miért vonul ki, ha csak nem akar szabadulni az egyetem finanszírozás költségeitől. Az egyetemnek ugye egyelőre látható haszna nincs, hiszen egy kap a nyakába egy kuratóriumot, amellyel hát nem tud partneri viszonyt fenntartani szervezeti okok már fogva. A kuratórium az egy rókafogta csuka helyzetébe kerül ezek szerint, amit elmond. Tehát, hogy mi ebben a biznisz? Hogy nagyon profán.
Én ezt hatalmi nyomulásnak találom, erre gondolok, tehát itt arról van szó, hogy a jelenlegi hatalom a bizalmi embereinek olyan pozíciót, olyan irányítási pozíciót juttat, ami megmarad akkor is, hogyha a kormány talán változik. Ezt az értelmét látom, gazdasági értelme igazából nincs sok. Sokan számolnak arra, hogy itt az ingatlan vagyon, az mindegyik egyetemnél átkerült az alapítvány tulajdonába, hogy ezzel mindenféle dolgokat lehet csinálni, és tartok tőle, hogy nálunk ami rossz bekövetkezhet, az előbb-utóbb be is következik, tehát ebben is lehet igazság, de ezek nem olyan lényeges és nem olyan rettentő nagy dolgok. Ennél nagyobb dolog az, hogy ezek az egyetemek ennek a politikai, hatalmi ideológiai körnek az örökös birtokában fognak maradni, és hát én azt mondanám, az autonómiától indultunk, az autonómiát egész egyszerűen átruházták ezekre a kuratóriumokra, amelyek függetlenek az egyetemtől. Meg kell mondani, van két olyan egyetem a nyolc között, amelyik azt gondolja, hogy ők független oktatási vállalkozásként elég jól megélnek, és ezért pártolták ezt az átalakítást. Ez az Állatorvosi Egyetem és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem. Az iparművészeti.
Még mindig nem értem, hogy milyen hatalmat gyakorolhat a színház és filmművészeti egyetem kuratóriumában a MOL képviseletében valaki. Most ez egy példát, ami számomra legkevésbé volt érthető.
Ott találtak megfelelően bizalmi, megfelelően a tűzhöz közel álló embert. Én sem tudok erre más. Egyébként ilyen kuratóriumokban szokás gazdasági szakembereket meghívni, hát ez az egyik nagy furcsaság az egész színművészeti sztoriban, de ez a külön a színművészeti furcsasága. Egy kuratóriumnak nem az a dolga, hogy az egyetem szakmai akadémiai munkáját irányítsa. Sőt, ez tulajdonképpen még nálunk is tiltja a törvény, hogy ebbe beleszóljon. Az a dolga, hogy menedzselje az egyetemet. A pénzügyi feltételeket biztosítsa, és azt kérheti számon az egyetemtől, hogy a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközökkel jól vagy rosszul élt. Ez a dolga. Ezért szoktak az ilyenekbe gazdasági szakembereket meghívni, nem ilyen feltűnően és ordítóan kebelbelieket, hanem olyanokat, akik inkább távolabb vannak az ilyenféle csatáktól.
Nem vagyok meggyőződve, hogy a felsőoktatás ilyen direkt bekötése a piaci feltételek közé és körülmények közé valóban a felsőoktatás javát szolgálja, de mondjuk ez egy gazdasági és egyetempolitikai szemléleti kérdés. De azt azért feltételezném, hogy egy adott egyetemnek a kuratóriumába olyan szakákból delegálnak gazdasági szakembereket, mint hogy mondja, amely szakág valamilyen érintőleges kapcsolatban van azzal az egyetemmel, azzal a szakmával, vagy azokkal a szakmákkal, amelynek a területén az oktatás folyik. Na most a MOL stratégiai ügyvezető igazgatója, vagy Világi Oszkár, hát keresem a kapcsolatot, de nem találom.
Hát az nehéz természetesen, tehát az ember ilyenkor, ha már muszáj, egyrészt a példák, amiket én mondtam, azok iparközeli műszaki, legalábbis műszaki tudományok vannak benne túlsúlyban, ilyenfajta egyetemek, ahol érthető az erősebb reálgazdasági kapcsolat. Ilyen helyeken mondjuk oktatási meg kulturális menedzserekkel lennének, akik azért akadnak. Hát persze, hogy az olajkutások azok nem ezek.
A diákok tanulási feltételei és pozíciója, pályakezdése, képzése mennyiben változik egy privatizált egyetemen?
Úgyhogy nincsenek meg azok a garanciák, amik eddig megvoltak, és egyelőre hát sötét, hogy mi lesz. A legtöbbet mondó adata, kis apró adatokból, amik nem kaptak annyira nyilvánosságot, ugye az idén drámaian csökkent, erről részletesen írtam, drámaian csökkent a jelentkezők száma, és végül a felvettek száma is az egyetemekre. Tehát egy 12%-os csökkenés a felvettek számában az rengeteg, 1%-os évfolyam létszám csökkenés mellett körülbelül. Most nagyon sokféle lehet, egy kiugró dolog volt benne az, hogy a Corvinuson is beszakadt a jelentkezések száma. A 8 privatizált egyetemek közül kettőn nem, pont azon a kettőn, amelyikben ilyen pozitív hozzáállás van, mert ezek jól menő oktatási vállalkozások, az állatorvosi meg a Mohai nagy. De a Corvinuson, ahol nem lehet azzal jönni, hogy a nyelvtudás meg a szemetszintű érettségi volt az akadálya, a jelentkezők előtt, a jelentkezni szándékozók előtt, mert ott úgyis minden jelentkezőnek volt nyelvvizsgája és emelt szintű érettségie is, mégsem mentnek nagyon kevesen, tavalyihoz képest nagyon kevesen jelentkeztek a Corvinusra, nyilvánvalóan azért, mert attól tartanak, hogy ez a privatizáció az előbb-utóbb tandíjjal fog járni, ami nem egy indokolatlan félelem.
A tandíj kérdés nem először rengeti meg a magyar felsőoktatást. Ugye a 90-es évek sokak rémálmaiban visszatérő eseménye volt az úgynevezett Bokros Csaba, ám bár ott is felmerült, hogy a társadalmi szolidaritás és a minél nagyobb hozzáférés, a felsőoktatáshoz való hozzáférés megkövetelni, hogy aki tud, az fizessen tandíjat, és aki nem, az pedig kapjon lehetőséget és esélyt a továbbtanulásra és támogatást. Egy ilyen fajta...
A 90-es években volt egy ilyen mánia, hogy nincsen ingyen ebéd, hogy mindenért fizetni kell, és inkább ehhez még egy szociális szempont, hogy inkább a gyengébb hátterűeket támogassuk, de aki ki tudja fizetni, az fizessen valamennyit, nem olyan összegeket, mint ma egy költségtérítés, de valamennyit fizessen. Ezt elég sok helyen bevezették Európában. Aztán ettől vártak különböző előnyöket, például a hallgatónak a megrendelői helyzetbe kerülését, nagyobb hallgatói igényeket, az, hogy tényleg a tandíjbevételekből lehet valamiféle összöndíjrendszert működtetni, és mindig is voltak figyelmeztetők, akik azt mondták, hogy akárhogy csináljuk a tandíjat, a tandíj az a hozzáférést rontani fogja. Na most Európában az lett a helyzet, hogy lassan felismerték, hogy a várt előnyök azok nem jöttek be, és viszont a hátrányok, amikre figyelmeztettek az ellenzők, azok bejöttek, és ezért lassan leszálltak erről a lóról. Sorban vezetik ki, Németországban ahány Bundesland van, annyi különböző szabályozás van, de szép sorban vezetik ki lassanként már mindenütt a tandíjat. Nyugat-európai országokban kevés, a kontinensen kevés helyen van tandíj, Nagy-Britannia egy más kérdés. Nálunk ez egy ilyen hitvita maradt, hogy kell-e tandíj, lehet-e tandíj. Én azt gondolom, hogy attól függ, hogy mit akarunk, ha fontos az, és szerintem nagyon fontos, hogy többen tanuljanak Magyarországon, akkor legalábbis az első diplománál nem szabad, hogy tandíj legyen. Egyszerűen nem működik. Én is el tudok papíron képzelni olyan rendszert, amelyik hozzáférésben, szociális érzékenységben jobban működik egy tandíj és plusz támogatási rendszer kombinációval, mint az általános tandíjmentesség, de sajnos az élet az bizonyította be, hogy a társadalom nem így működik, és ezt tudomásul kellene már venni.
Ez a folyamat, hogy esik a hallgatók száma, ez nem új keletű, hosszú távú, és az ön cikkéből tudom, a jelenben megjelent cikkéből, hogy hát a magyarországi adatok elmaradnak az európai adatokhoz képest.
Egyre jobban elmaradnak, tehát nagyjából, ami magyar felsőoktatásban felsőoktatási expanzió volt a 2000-es évek második felében, az nagyjából arra volt elég, hogy a felsőoktatási beiskolázási arányokban utolérjük az európai átlagot, és azóta ez két nagy zuhanással, az egyik a 2012-13-as, a másik a mostani 2020-as, ott tartunk, hogy ettől messzire kerültünk, és visszakerültünk arra a szintre, ahol 2001-ben voltunk, tehát az egész felsőoktatási expanzió előtt.
Az oktatók helyzetét mennyiben módosítja, mennyire halt az oktatók pályaképére, jövőjére, jelenére ez a privatizáció, illetve alapítványosítás?
Hát ez ugye úgy hat, hogy a közalkalmazotti státuszt elveszítik, és nem lehet tudni, hogy mi lesz helyette, illetve a munkatörvénykönyve által meghatározott munkavállalói státusz lesz helyette, aminek a fő előnye az a munkaadó számára, hogy a nem szükségesnek talált munkaerőtől sokkal könnyebben meg tud szabadulni. Ez a közalkalmazotti jog viszont jelentett egyfajta védettséget, ez pedig az egyetemi oktató számára annyit jelent, hogy a létbizonytalanság növekszik, annyit jelent, hogy nem lehet hosszú távra tervezni, nem lehet iskolákat építeni, szakmai iskolákat építeni, mert hát ha holnap azt mondják, hogy ez nem kell, ez nem jó. Tehát eddig egy tanszékkel meg lehetett azt csinálni, hogyha éppen a felsőbség nem támogat valamilyen oktatási törekvést, akkor kevesebb forráshoz jut, de azért csináljuk tovább, ez konkrétan a saját tanszékemmel volt, illetve van. Ezután azért le fogják építeni, és pont.
Mi lesz azokkal a szakokkal, amelyek tudományszervezés szempontjából, kulturális szempontból, társadalmi szempontból fontosak, de nem piacosíthatóak, nem eladhatóak, vagy nem vihető be tőke, mert nincs olyan nagyvállalat, nincs olyan forrás, aki erre pénzt szánna.
Hát erre el lehet gondolkozni az egész bölcsészkarnak a szerepén. A pesti bölcsészkar pillanatnyilag arra bazírozza a túlélését, hogy kínai diákoknak angol nyelvi előkészítőt tartanak. Ezt a tevékenységet akarják felfuttatni. Más nemzetközi oktatás, tehát olyan, ami egy mondjuk egy szűk közönségnek szóló elitképzés, az csak fölösleges, tehát az csak fizetnivalót jelent, illetve még ha nem is ráfizetéses, mert nem kell annak lennie, akkor is hát nem hoz számottevő hasznot. Ez van, de hát ezt elérték az állami oktatásban is egyszerűen a forrás szűkítéssel, ehhez nem kell alapítványosítás.
És mi van, hogyha erre valaki azt mondja, hogy tessék innovatívnak lenni, alkalmazkodni a piachoz, nincs ingyen ebéd?
Ezt szerintem egy bölcsészkar eléggé, tehát úgy tud innovatív lenni, hogy olyasmit csinál, ami nem tartozik az alaphivatásához. Nem hiszem, hogy meg lehet azt tenni, hogy akár filozófusokat, akár magyar nyelvészeket, vagy magyar irodalmárokat nem képezünk, de ebből nehéz lesz piacképes képzést csinálni. Én egyébként nem vagyok ellenes, sőt, mindig is mondtam, hogy ki kell találni új dolgokat, ki kell találni közönségmozgó dolgokat is, és lehetne ilyet egy kicsit több kreativitással. De az a helyzet, hogy folyamatos forrás szükében ezt nem lehet. Lehet, hát nem tudom. Nem sok reményt tűzök hozzá, de végeredményben az alapítványi forma, ami egy vállalkozóbb jellegű valami, lehet, hogy képes lenne arra, hogy ilyen új ötletekre forrásokat biztosítson. Tudjuk, egy új programnak a kitalálása, kikísérletezése, bevezetése, az befektetést jelent, az pénzbe kerül. Egy állami költségvetés sovány emlőin lógva, ez egészen biztosan nem megy. Tehát ha folyamatos a forrás szűke, akkor akármilyen jó hosszú távú megtérülést jelentene egy ilyen ötlet, nem fognak rá forrás biztosítani. Lehet, hogy egy alapítványnak a szabadabb gazdálkodása ez egy kicsit jobban tudna ilyenben működni.
Mi igaz azokból a feltételezésekből, hogy az egész privatizációs játék, már ez is egy pejoratív megközelítés, arra megy ki, hogy az uniós oktatásfejlesztési innovációs forrásokat meg lehessen szerezni, vagy könnyebben, hatékonyabban lehessen ezekhez hozzáférni.
Megmondom, őszinte leszek, nem tudom, nem eléggé ismerem ezeket a dolgokat, az uniós forrásokhoz való hozzáférés ügyét. Nagyjából ismerem, hogy milyen oktatási-kutatási pályázatok vannak, ezek nem nagyon függenek attól, hogy milyen fenntartói formában működünk, úgyhogy én nem látom ennek az indokoltságát, de lehet, hogy ez az én tudás hiányom miatt van így.
Végezetül egy erdélyi tanulságot szeretném, ha közösen levonnánk, vagy legalábbis végig gondolnánk, hogy innen ez hogy látható. Alapítványi formában a Magyarország által finanszírozott egyetemek működnek Erdélyben, a legismertebb a Szapiencia, amelynek létrejötte és amely intézményeknek a létrejötte azért volt időszerű egy időben, mert pótolta mindazokat a felsőoktatási lehetőségeket, felelősségeket, amelyeket a román állam nem kívánt eljárni. Kvázi az állami egyetemekkel szemben jöttek létre ezek a magyar magánegyetemek, és ilyen védett felsőoktatási oázisként működtek. Igen, ám, de kialakult egy nem kívánt rivalizálás a magyar, a román által állam által finanszírozott magyar állami egyetemek és a magyar állam által finanszírozott magánegyetemek között. Ez az együttélés, a magán és az állami intézmények együttélése, ez mennyire lehet életképes, és mit gondoljanak magukban az erdélyi magánegyetemek hallgatói, oktatói, vagy akár az erdélyi román állam által támogatott egyetemek polgárai ezeket a magyarországi folyamatokat nézve?
Hát, én egy pár esetben, és ez éppen a két jó eset, az állatorvosi meg az iparművészeti, azt látom, hogy a monopol helyzet okoz problémát. Tehát az, hogy ezek után nem lesz olyan állatorvos képzés, és nem lesz olyan iparművész képzés Magyarországon, amiért az állam közvetlen felelősséget visel. Tehát ilyen esetekben ez nagyon, éppen ilyen esetekben nagyon megkérdőjelezhető. Ott szerintem ott lehet előnyösebb, ahol verseny van, de persze verseny eléggé sokféle van, és sokfélék a feltételek. Ahol, tehát egy versenyhelyzet az kihathat oda, hogy igyekszem megszerezni a jó embereket, igyekszem, jobban törekszem arra, hogy minőséget produkáljak, és így tovább, és hát lehet egymásnak a gyilkolása, kiszorítása, mindenféle versenygazdaságban ezek ismert jelenségek. Én nem tudom, egyébként az lehet, hogy a magánintézmények ott, ahol tényleg verseny van, például a gazdálkodástudományi képzésben, a magánintézmények versenyelőnyben lesznek, és az állami intézmények nem azért lesznek hátrányban, mert ők olyan gyengék, hanem egyszerűen azért, mert a helyzetük nem teszi lehetővé azt a rugalmas mozgást, mint a magánintézményeknél. Nem tudom, tehát erre azért igazából a legőszintébb válaszom az, hogy nem tudom, nem látok bele abba, hogy mi történik Erdélyben nagyon. Vannak némi kapcsolataim, de áttekintésem nekem nincsen, úgyhogy ezt inkább hagynám.
Remélem, és ahogy látom, ez sokakat foglalkoztat, és fogunk még erről itt beszélni. Zárásként, mennyi esélyét látja jelen körülmények között ebben a privatizációs folyamatban az egyetemi autonómia védelmének, megerősítésének, visszaszerzésének, nem tudom, minek nevezem itt a Színház és Filmművészeti Egyetem körüli mozgalmakat nézve?
Hát, ahogy a jogi helyzetet elnézem, ott az esély majdnem nulla. Itt a mai napon a Színház és Filmművészeti Egyetem jelenleg lemondott, de még hivatalban lévő vezetése perelte a kuratóriumot, közigazgatási pert indított, amiatt, hogy a kuratórium a szenátusnak a védett jogköreit elvonta. Ezt egy normális bíróságon, normális körülmények között ezt a pert meg kellene nyernie. Ez az, amit tenni lehet. Csak hogyha közben ezek a dolgok életbe lépnek, működni kezdenek, akkor mire ebből a perből valami lesz, addigra a színművészetinek olyan vezetése lesz, olyan szenátusa meg rektora lesz, akik ezt a pert vissza fogják vonni. Sajnos ez előre látható. Tehát azt mondanám, hogy az esélyek nagyon-nagyon rosszak, és tényleg nincs más lehetősége az egyetem polgárainak, mint ez az ellenállás. Ebbe belettek szorítva. Én közelebbről néztem az eseményeket, itt mindenki megpróbálja azt rájuk tenni, hogy ők keresték a konfliktust, és ők akarnak mindenáron hősködni. Nem, ebbe bele lettek szorítva, nincs más lépésük, tehát ő nekik most kell ezt a kuratóriumot valamilyen mértékben visszavonulásra kényszeríteniük, ha nem, akkor ez a, és az eddigi Színház és Filmművészeti Egyetem helyén valami más lesz egy-két éven belül, ami nem azonos ezzel az egyetemmel.
Egy nagyon érdekes dologra hívja fel a figyelmet a már sokszor említett jelenben megjelent cikkében, hogy a Magyarország alkotmányát váltó alaptörvényben nem szerepel az egyetemi autonómia fogalma, szerepel az oktatás és az akadémiai szabadság fogalma. Miért fontos ez a különbségtétel? Vagy mi következik ebből?
Azért, mert ahogy én egyébként ott idézem az Európai Egyetemek Magna Chartáját is,
Az azt
mondja, hogy az egyetemi autonómia úgy tud működni, hogyha az intézményi autonómia. Az alaptörvény, hogyha tovább olvassuk, kifejezetten tagadja az intézményi autonómiát, ez egy leszűkítő értelmezés. Ugye erre két dolgot lehet mondani, az, hogy ez így nem jól van, nem felel meg annak az Európának a fogalmainak, amihez tartozni szeretnénk, és tartozunk is valamilyen értelemben. És a másik az, hogy legalább ennyit kellene betartani, amit az alaptörvény és a ráhivatkozó felsőoktatási törvény mégis csak véd, ezt a bizonyos akadémiai szabadságot. Az állítás az, hogy intézményi autonómia valamilyen fokú gazdasági önállóság és önálló felelősség nélkül az egyetemi autonómia nem igazán tud működni, ez egy csökevényes formája, de legalább ez a csökevényes formája maradna meg.
Na hát, ha valaminek van támogatottsága itt Erdélyben, és ha valami érzékeny hívó szó, akkor ez az autonómia, a különböző szintű autonómia. Remélem, hogy sikerül ebben a kérdésben is tisztábban látni, és minél több információt hozni, mert, mint mondtam, itt is működnek magyar állami egyetemek, tehát nem mindegy, hogy illetve magyar állam által finanszírozott magánegyetemek, hogy ezeknek milyen lesz a jövője. Most Máté Andrással beszélgetem, aki egyetemi oktató és az oktatói hálózat egyik alapító tagja. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és legyen még.
Én is köszönöm, hogy megkérdeztek. Viszontlátásra.